Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra kijelölte, megírva találjuk Pál apostolnak Timóteushoz írt első levelében, a 6. fejezetben, a 6-tól a 11. versig a következőképpen. Valóban nagy nyeresség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejettek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, héten beszélgettem egy ismerős házaspárral, mind a ketten az egészségügyben dolgoznak, és mondják, hogy a feleség 70, a férj 80 ezer forintot visz haza havonta. Ebből ugyan nem telik márkás cuccokra, meg különleges programokra, de azért megélnek. Két iskolás gyermekük van, éhezni azért nem éheznek. Hazamegyek, és elgondolkozom azon, hogy bizony sok ember gondolja azt, és nem véletlenül, hát van valami ok erre a gondolkodásra, hogy minden bajnak gyökere a pénz hiánya. Ugye a vége nem erről beszél, de mi sokszor azt gondoljuk, hogy minden rossznak gyökere a pénz hiánya. Nem telik erre, nem telik arra, nem telik amarra. Aztán megnézem aznap este a híradót, ahol éppen közlik, hogy valaki a közszférában 8 milliót keres havonta. Engem ilyenkor az ájulás környék, ezt gondolom nem vagyok ezzel egyedül. Egy egészségügyi dolgozónak a fizetéséhez képest ez a százszorosa. És elgondolkoztam azon, hogy ha megelégedne mondjuk 800 ezer forinttal, ami még mindig nagyon magas összeg havi fizetésnek, akkor a maradékból 90 egészségügyi dolgozónak lehetne azonnal kétszeresére emelni a fizetését. Milyen szép is lenne. Bizonyára nem véletlenül van benne az ige szakaszban ez is, hogy te pedig Isten embere, törekedj igazságra, és itt most az igazságosságról van szó. Törekedjünk az igazságosságra. De azért véssük azt a szívünkben, hogy az ige azt mondja, a boldogság nem azon múlik, hogy mennyi van a bankszámládon, hanem azon, hogy tudsz-e megelégedett lenni azzal, amit van. Ismerek embereket, akik minimálbérből élnek, és mégis nagyon boldogok. Ismerek embereket, akik hozzánk képest nagyon sokat keresnek, és mégis nagyon boldogtalanok. Isten igéjéből az derül ki, hogy a boldogság titka a megelégedés. Ha tudsz elégedett lenni azzal, amit van, akkor tudsz boldog lenni, akár egész életeden keresztül. Függetlenül attól, hogy kevés-e az, ami van, vagy sok. Ha nem tudsz elégedett lenni azzal, amit van, akár egész életeden keresztül boldogtalan leszel, még akkor is, ha talán sok van, de mégis elégedetlen vagy vele. Az egész életedet boldogtalanná teheted a saját magad számára. Az egyik afrikai mese a sikeres kalandok után a következő mondattal végződött, aztán olyan gazdagok lettek, hogy minden nap ettek. Megmosolyogtató. A mi meséink ugye úgy fejeződnek be, hogy boldogan éltek, míg meg nem haltak. Mi egy afrikai embernek a boldogság van minden napra ennivaló. Mit mond Isten igéje? De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Ha van mit ennünk, van mit felvennünk, van meleg lakásunk, akkor elégedjünk meg. Tudjunk ennyivel boldogok lenni. Az egyik fiatal arról csacsogott nem régen, hogy bizony neki jobb dolga van, mint Darius királynak volt annak idején, mert Dariusnak nem volt CD lejátszója, tévéje, számítógépe, és nem ehetett sült krumplit és paradicsomot, pedig az milyen finom. Fel lehet így is fogni, csak sajnos kevés fiatal gondolkozik így. Inkább az ellenkezőjeképpen gondolkodnak. De hogy mennyire igaz Isten igéje, ugye itt a 9.-10. versben azt olvastuk, hogy akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Hát egy történetet szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, bár tudnék sokat. Fiatal házaspárról van szó, nem most, ez már jó pár évvel ezelőtt történt, nem volt még akkor ez a gazdasági világválság. Fiatal házaspár boldogan kezdte közös életét, nagy volt a szerelem egymás iránt. A szülőkkel is jól kijöttek, megörökölték a nagymama házát, amit egy kicsit felújítottak, két gyermekük született, és boldogan éltek, mint a mesében. Volt külön gyerekszoba, volt külön a szülőknek hálószoba, és még volt nappali is, fürdőszoba, konyha, kert a ház körül. Tulajdonképpen nagyon elégedettek lehettek volna, és boldogan élhettek volna. De akkor jött a kísértés. Esetleg többre is vihetnénk. Esetleg lehetne 6 szobánk a 3 helyett. Hát 2 gyerekünk van, nem már ugyanabban a szobában legyenek, hanem legyen külön szobája az egyiknek is, meg a másiknak is, legyen külön tévénézőszoba, meg külön vendégfogadószoba, meg hát legalább 2 fürdőszoba, ne csak egyszintes legyen a ház, hanem 2-szintes, lehetőleg legyen úszómedence az udvaron, és így tovább, és így tovább. Nagy álmot szőttek, és elindultak ezen az úton. Ott hagyták a biztos állásukat, a jobb kereset reményében, aztán másodállás, meg harmadállás. Aztán telket kellett venni, elkezdeni az építkezés, aztán kölcsönöket kellett felvenni, nem csak banktól, hanem távoli rokontól is, aki aztán egy kicsit magasabb kamatra adta, mint a bank, mert hát, hogy neki is megérje kölcsön adni. Aztán, ahogy ez lenni szokott, teltek az évek, de már a munka miatt nem volt idejük egymásra. Egyre inkább elhidegültek egymástól. Már nem volt idejük a gyerekre, rosszabb sorsa lett a 2 gyereknek, mintha árvák lettek volna szinte. Aztán, ahogy elmúlt a szeretet egymás iránt, már csak fájdalmat tudtak okozni egymásnak, de ugye azt olvastuk az igébe, hogy akik ebbe a kísértésbe esnek, az egy csapda, sok fájdalmat okoznak önmaguknak, és pusztulásba és romlásba kerülnek. Hát a végén kitalálhatjuk, hogy válás lett a vége. Az új házat, ami még nem volt egészen kész, eladták, de csak a kölcsönök visszafizetésére volt elég. Mindketten visszaköltöztek a szüleikhez, anya 2 gyermekkel, a férj egyedül, és valami borzasztó módon boldogtalanná váltak. Pedig milyen jól indult a közös életük. Csak annyi kellett volna a boldogsághoz, hogy legyenek elégedettek azzal, ami van. De bizonyára nem olvasták Pál apostol figyelmeztetését, hogy akik meg akarnak gazdagodni, csapdába esnek, és az pusztulásba és romlásba dönt, és sok fájdalmat okoz az ember önmagának. Nem a másikat kell okolni, hogy a másik okozza a fájdalmat. Az ember önmagának okozza ezt a fájdalmat. De mi a titka a megelégedettségnek? Mert ha szétnézünk, akkor azt látjuk, hogy nem elégedettek az emberek. Lehet, mi magunk se vagyunk elégedettek azzal, amink van. És hogyha szétnézünk magunk körül, a rokonságba, a szomszédságba, nem nagyon találunk elégedett embert. Inkább az elégedetlenség a jellemző. Ugye a 6. versben azt olvastuk, hogy valóban nagy nyeresség a kegyesség megelégedéssel. Tehát a boldogság, a megelégedettség, az nem önmagában attól van, hogy csak úgy van, hanem a kegyességgel együtt. Kegyesség, Károli úgy fordítja, hogy Istenfélelem. Ha megnézzük az eredeti szöveget, akkor szó szerint azt jelenti, hogy a helyes imádat, hogyha az imádatunk a helyes irányba van fordítva, ha nem a pénzt imádjuk, ha nem a jólétet imádjuk, ha nem a nagyobb házat imádjuk, ha nem az úszómedencét imádjuk, ha nem a meggazdagodást imádjuk, hanem az élő igaz Istent, Jézus Krisztust, akkor ez hoz boldogságot és megelégedettséget. És onnantól kezdve már nem számít, hogy sok vagy kevés, mert a boldogságunk az egy kősziklára van alapozva. És ez a kőszikla Jézus Krisztus. Kedves testvérem, elmondom újra, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom. Ha élő hitre jutottál, ha elfogadtad Jézus Krisztust megváltódnak, mert hogy ő érted halt meg a kereszten, és érted támad fel, ha átadtad neki az életedet, ha a szívedbe fogadtad őt, akkor és csak is akkor lehetsz boldog ember. Ez magába foglalja a megelégedettséget is. Ez magába foglalja a pénz szerelmétől való megszabadulást is. Ez magába foglalja a Szentlélek gyümölcseit is, amire törekedni kell a 11. vers szerint, felsorolja Pál apostol, hogy mire kell törekednünk. Meggazdagodás helyett mi másra kell törekednünk. Én nagyon sokszor hallottam keresztény életem folyamán másoktól, hogy az embernek utoljára tér meg a pénztárcája. Úgy általában az adakozással kapcsolatban szokták ezt mondani, hogy a jótékony célokra, a szegények számára, a misszió számára, amikor adakozni kellene, hát olyan nehezen nyílik meg a pénztárca, és akkor szokták úgy mondani félig viccesen, hogy hát az embernek utoljára tér meg a pénztárcája, de ez nincs benne a Bibliában. Ez csak egy szólás, és én nem értek ezzel egyet. Hanem hogyha valaki Jézusnak adta a szívét, annak az anyagiakhoz való viszonya is megváltozik. Ez következik abból, ki a szívünk. Ha a szívünk a mammoné, a vagyonistenéjé, akkor persze nehezen nyílik a pénztárca, hogy segítsünk a szegényeknek, vagy adjunk a misszióra. De hogyha a szívünk Jézus Krisztusé, ha a szívünk trónján az Úr Jézus ül, akkor egészen biztos, hogy az anyagiakhoz való viszonyunk is megváltozik. Kedves testvéreim, el kell azon gondolkoznunk, hogy akarunk-e boldogok lenni. Ha az a válaszunk, hogy nem, ez nem fontos, hogy boldogok legyünk, nem fontos a lelki nyugalom, nem fontos a megelégedettség, hát akkor menjünk tovább a mammon útján. A vagyon Istenének az útján. A legtöbb ember úgyis ezen jár. De hogyha boldog akarsz lenni, az apostol azt mondja, hogy törekedj az igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. És folytatom a 12. verssel, harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet. Kedves testvérem, ha boldog akarsz lenni, ragadd meg Jézus Krisztust, mert benne van a boldogság titka. Beszélgettem nemrégen egy építészmérnökkel, aki Pomázon lakik, összetalálkoztunk egy keresztény rendezvényen, és hát mondja, hogy hát ő már 40-valahány éves, de körülbelül egy évvel ezelőtt lett hívő, előtte egészen más utakon jártak a feleségével, És akkor nagyon felkeltette az érdeklődésem, mert ritkán fordul elő, hogy valaki a 40-es éveiben fordul oda Jézushoz. Általában úgy szokott lenni, hogy vagy gyerekkorába, ifjúkorába eldönti valaki, vagy már akkor később nem nagyon jut ideje azon gondolkozni, hogy érdemes lenne Jézussal találkozni. És akkor kérdeztem, hogy mint történt ez a dolog, és egy hasonló történetet mesélt el a saját házasságukról, mint amit az előbb elmondtam a másik házaspárral kapcsolatban, csak az ő történetük nem válással végződött. Mert leültek a feleségével, egymásra néztek, és azt mondták, hogy nem lehet, hogy így végződjön. Nem lehet, hogy tönkre tegyük magunkat és egymást. Kell, hogy legyen valami megoldás. És valahogy a lelkük mélyén felcsillant ez a remény, hogy hát, ha mégis van Isten, hát, ha mégis van valami alapja annak, hogy lehet szeretetben élni. És elkezdtek gyülekezetről gyülekezetre, templomról templomra járni, hogy keressék az igazságot, keressék a megoldást a saját életükre. És elmesélte, hogy végül az egyik bibliórai közösségben olyan emberekre találtak, akiken látszott, hogy személyes ismeretségben, személyes barátságban vannak Jézussal. És hogy azokat az embereket ez nagyon boldoggá teszi. És akkor egymásra néztek a feleségével, és azt mondták, igen, ez kell nekünk is. Szeretnénk, hogy ugyanígy csillogjon a szemünk, amikor az életről beszélünk, amikor a jövőről beszélünk. Ez kell nekünk is. Bekapcsolódtak ebbe a gyülekezetbe, elkezdték olvasni a Bibliát, és az ő számukra is élővé vált az Isten, aki addig csak úgy volt a tudatukban, hogy hát igen, biztos van valami természet fölötti lény ott valahol távol, vagy törődik velünk, vagy nem, ki tudja. De most az ő számukra is élővé vált ez az Isten. Kiderült, hogy ez az Isten be tud lépni az ember személyes életébe. Lehet vele személyes kapcsolatba kerülni, lehet vele elbeszélgetni úgy, mint ahogy az ember a barátjával elbeszélget, vagy a szüleivel. Meg lehet tapasztalni Isten valóságát. Meg lehet tapasztalni Isten szeretetét. És igenis lehet boldognak lenni ebben a földi életben is. Persze az örök élet a legfontosabb, tudjuk. Az a legfontosabb, hogy a földi életünk után Istenhez menjünk, és az örök boldogságban részesüljünk. De már ebben a földi életünkben is megtapasztalhatjuk a megelégedettséget és a boldogságot. De csak akkor, hogyha azt tesszük, amit ez a fiatal házaspár, hogyha kezünkbe vesszük a Bibliát, és elkezdjük úgy olvasni, hogy Úr Jézus Krisztus, ha te valóban élsz, ha feltámadtál és élsz, akkor mutasd meg magad nekem, akkor add, hogy ráébredjek, hogy mi az igazság, add, hogy megérezzem a szívedben, hogy te igaz vagy-e vagy nem, hogy te szeretsz-e vagy nem. Aki megtért, aki találkozott Jézus Krisztussal, az mind így találkozott. Hogy megszólította, és kérte, hogy Uram, mutasd meg magad, és lépj be az én életembe. Mert hogyha te vagy az igazság, akkor én téged akarlak követni. Úgy legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, te vagy az igazság, te vagy az élet, te vagy az út Istenhez. Benned van a boldogság titka. Látod, Uram, mi ezt nem vesszük komolyan, megyünk a saját fejünk után, járjuk a saját útjainkat, és akkor csodálkozunk, hogy miért vagyunk boldogtalanok, miért vagyunk nyugtalanok, miért vagyunk idegesek és depressziósok. Uram, kérlek, hogy könyörülj meg rajtunk. Te ragad meg a szívünket, hogy végre odaforduljunk hozzád. Te éreztesd meg velünk a lelkünkben, hogy te igazán vagy, feltámadtál és élsz, és tudsz rajtunk segíteni. Te végezd el bennünk, hogy élő hitre jussunk, és beléd kapaszkodjunk, és el ne engedjünk téged addig, amíg megtapasztaljuk a te szeretetedet. Amíg megtapasztaljuk, hogy igen, lehetünk boldogok akkor is, hogyha nagyon kevéssel rendelkezünk. Lehetünk boldogok akkor is, ha éppen szegények vagyunk, és gondot okoz, hogy mit tegyünk vacsorára. Lehetünk boldogok, hogyha benned hiszünk és téged követünk. Ajándékozz meg bennünket ezzel az élő hittel, a veled való személyes barátsággal. Amen.